Donald Trump Amerika új elnöke, ez már bizonyos. Erős győzelmet aratott, pedig a választás megkezdése előtt akár egy órával nem volt az a szakember, aki jósolni mert volna az eredménnyel kapcsolatban. A választásról, Donald Trump beszédéről is beszélgetünk most Csizmazia Gábor Amerika szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársával. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, és nagyon köszönöm, hogy ebben a sűrű időben is elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Szerda délután beszélgetünk, nem sokat aludt az éjszaka, gondolom.
Hát élőben követtük ugye a választást, de hát nyilván a rutinosabbak úgy oldották meg, hogy mondjuk hajnali időre időzítették ugye az ébresztőt, és értelemszerűen nagyjából ilyen hajnali 3-4-ig érdemben egyik államnak sem volt meg az eredménye. Tulajdonképpen sok tekintetben a papírforma mondtakozott ki az első 3-4 órában.
Azonban szerda délután egy óráig 279 elektori szavazatot szerzett Donald Trump, és 223-at demokrata riválisa Kamala Harris, tehát nagyban nyert Trump. Hogyan alakultak, vagy alakulnak most szerda délután, mit lehet tudni, a billegő államok, amelyikről oly sokat beszéltünk önnel is?
Igen, tulajdonképpen a billegő államok közül az első kettő, ami hát most mondjuk, hogy elesett, tehát gyakorlatilag eldőlt, inkább úgy mondom, hogy a Donald Trump ugye behúzza, az Észak-Karolina és Georgia volt. Ezek magyar idő szerint egyébként már lényegében ilyen hajnali 4-5 óra környékén bizonyossá váltak. És aztán igazából ami érdekes, hogy Pennsylvania államból feltételezték sokan, beleértve engem is egyébként, hogy majd adott esetben majd napokat kell rá várni. Ehhez képest talán ott tett meg leghamarabb az eredmény, mint az említett csatatirálamok közül, talán harmadik vagy negyedik helyen. És ami még érdekesebb, hogy a csatatirálamok közül Wisconsin szintén behúzta Donald Trump. Itt még republikánus elemzők közül is többen voltak, akik igazából erre nem számítottak. És gyakorlatilag, ahogy beszélünk, ha jól emlékszem, Nevada állam magyar idő szerint délután szintén ugye Trump elektorait erősítette, vagy a Trumpot támogató elektorokat erősítette.
Ez óriási nagy szó, hiszen Nevada is nagyon liberálisnak számított.
Így van, és ugye, ahogy beszélünk, ha jól tudom, még Arizonában, illetve Michiganben talán most már befejezték a szavazatok vagy a voksok számolását, de igazából ez már részletkérdés az elhangzottak tükrében, tehát gyakorlatilag Pennsylvania állammal már meglett a 270 elektor, amire szüksége volt Donald Trumpnak.
Láttam a televízióban, én is követtem élőben Donald Trump eredményváróját, és óriási nagy ováció volt, amikor Pennsylvania kiderült, hogy megnyerte Trump. Ott mi döntött? Mondott egy nagyon érdekeset a keresztényekkel kapcsolatban.
Igen, elképzelhető, ugye részleteiben a választás szerintem majd néhány nap múlva, vagy napok múlva fogjuk majd érdemben kielemezni, egyszerűen azért, mert akkor lesznek meg azok a részletadatok, amelyek alapján mondjuk meg tudjuk mondani, hogy mely társadalmi csoportok voltak azok, amelyek egy-egy államban, vagy akár egy-egy körzetben a tartózkodásukkal, a részvételükkel, vagy az ilyen-olyan voksukkal végül is eldöntötték magát a választást. De azért én élnék a gyanúperrel, hogy azért sejthető, hogy melyek azok a társadalmi csoportok, amelyeknek Donald Trump köszönheti a győzelmét, vagy hát aminek igazából Kamala Harris köszönheti azt, hogy alul maradt. Ugye itt lehetne megemlíteni konkrétan a spanyol ajkú, illetve az afroamerikai szavazókat. Érdekes módon Michigan államban elképzelhető, hogy a fiatalok, tehát 18 és 29 év közötti korosztályhoz tartozó szavazók is, ha nem is Trumpra szavaztak többségében, de nagyobb arányban szavaztak Trumpra, mint amennyire arra számítottak tőlük. És igazából én élek a gyalupenrel, hogy Pennsylvania államban azért a katolikusoknak a szavazata is sokat nyomott alatba. Egyszerűen azért, mert a kampány utolsó tulajdonképpen 2-3 hetében azért voltak olyan konkrét fejlemények vagy ügyek, amelyek Kamala Harris-t a katolikusok szemében nem kifejezetten tüntették fel ideális jelöltként.
Hát nyugodtan mondjuk azt, hogy túlságosan hát is erőszakosan bánt a nőkkel, vagy illetve hát nagyon próbált rájuk hatni, illetve az abortusz témában ő nagyon
van,
radikálisan.
Tehát volt egy interjú, amiben ugye megkérdezték Kamala Harris-től, mármint nem a katolikusok, hanem úgy általában azt a kérdést kapta, hogy Kamala Harris, hogy hát abban az esetben, hogyha esetleg ő lenne az elnök, és lehetősége nyílna arra, hogy a 2022-es legfelsőbb bírósági döntés előtti állapotokat tudná visszavezetni az Egyesült Államokba abortusz szabályozás tekintetében, magyarul a szövetségi szinten, országos szinten alapvető jogként vagy alkotmányos jogként újra helyreállíthatná az abortuszt mindenhol egységesen, akkor tenne engedményeket ezen cél elérése érdekében, vagyis hogy a mérsékeltebb vagy adott esetben bizonytalan republikánus politikusokat a kongresszusban egy ilyen felhigított ilyen abortusz szabályozás ügyében mondjuk megnyerje magának. És akkor különösebb arrogancia nélkül, de lényegében Kamala Harris azt mondta, hogy nem, úgy gondolja, hogy semmilyen körülmények között ebből nem lehet engedni. Na most ez azért problémás, mert nyilván az abortuszról mindenki eldöntötte azt, hogy mit gondol, csak ugye kifejezetten a katolikusok körében már az Obama adminisztráció alatt egy kérdés volt, hogy az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények, tehát például a nővérek által működtetett kórházak esetében elvárható-e, most a 2022-ti állapotról beszélek, hogy abortuszt hajtsanak végre át lelkiismereti meggyőződésükkel szemben. Donald Trump ez alól mentesítette őket, de ez az elvetett félmondat, amit Kamala Harris ugye elejtett, ez azt mutatta, hogy hát ha arra kerülne sor egy demokrata elnökség során, akkor visszaállítanák a 2022-es előtti állapotokat a katolikus kórházak esetében is.
Donald Trump sokkal erősebb győzelmet aratott, mint ahogy azt akár a bátrabb közvélemény kutatások is jelezték előtte. Harris veszített, vagy Trump győzött?
Ugye 2016-ban szoktuk azt mondani, vagy a 2016-os választás kapcsán, hogy ott nem Trump győzött, hanem Hillary Clinton veszített. Itt jelen esetben azért szerintem kijelentett, hogy Donald Trump győzött. Egyrészt azért, mert ugye neki nem voltak olyan problémái a kampány során, amivel Kamala Harrisnek kellett megküzdenie. Én csak kettőt emelnék ki. Egyrészt tetszik vagy nem tetszik a programja, vagy a retorikája, vagy a kiállása, abból a szempontból következetes volt a maga módján, hogy bármilyen videófelvételt vagy kijelentést elő lehetett tőle venni egy hónappal ezelőttről, egy évvel ezelőttről, két évvel ezelőttről, öt évvel ezelőttről, valószínűleg ugyanazt az álláspontot képviselte. Egyébként pont az abortusz
egy Donald Trump.
Így van, tehát pont az abortusz mondjuk egy kivétel, de mondjuk ez nem volt annyira markáns kérdés konkrétan az ő kampányában. Egyrészt, tehát hogy alapvetően következetesebb volt, hogy a Kamala Harrisnek közben küzdenie kellett azzal a problémával, hogy ugye ő viszi tovább a Biden-i örökséget, tehát learatni a politikai babérokat a Biden-Harris elnökségből, legalább a saját szavazótábora körében, de ugyanakkor azt is mondani, hogy ő más, tehát valami újat hoz, úgy tesz az asztalra, és hogy ilyen szempontból ez különösen a bizonytalan szavazók megszólításában volt probléma, akik egy idő után ugye feltették a kérdést, hogy na jó, rendben van, tudjuk, hogy akkor Harris nem Biden, de akkor konkrétan mit akar? Általában gazdaságpolitika, társadalompolitika terén. Egyes kérdésekben Harris ezt egyébként megválaszolta, viszont a legkényesebb kérdések terén, tehát mondjuk külpolitika kapcsán Izrael támogatása, vagy adott esetben mondjuk lehet mondjuk a határvédelmet is kiemelni, ott igazából nem tudta ezt megadni. Tehát voltak belső ellentmondások a Harris kampányban, egyszerűen az ő jelölésének a körülményeiből adódóan. Tehát alapvetően ez volt a fő oka, és hát azért a másik ilyen fő okot az is meg lehetne említeni, hogy azért a Trump kampány sok tekintetben ugye összeszedettebb volt a Harris kampányhoz képest, és kifejezetten az említett bizonytalan szavazókat jobban meg tudta szólítani.
Így átlagos érdeklődő követőként azt is láttam, hogy Kamala Harris olyan jelszavakat hangoztatott, mint hogy szabadság, meg ilyen, amik mögé nehéz konkrét tartalmat betenni. Ugyanakkor Donald Trumpnak ez a nagyon jól sikerült jelszava, hogy Amerikát újra nagyját tesszük. Emögött azért konkrét gondolata is lehet az egyszerűbb embernek is, hogy munkahelyek, akár gazdasági fellendítés, stb. Tehát mindenki oda képzel több mindent. Tehát könnyebb azonosulni.
Így van, és ezek az absztrakt, egyébként jól hangzó kijelentések, amiket Kamala Harris tett, ugye nem hiába voltak absztraktak, tehát nem merte ezt konkrétabban megfogalmazni, mert amikor valószínűleg erről lehetett szó, mert amikor éppen abban a helyzetbe kerülhetett volna, hogy mondjuk egy kényes kérdésben eldöntse, hogy átmond vagy bét, akkor ugye mindig ki kellett számítania, hogy most akkor ezzel melyik érdekcsoportnak lép a lábujjára, bizonyos szempontból, vagy lábára, és hát én azt hittem észre, hogy ezt nem tudta sok esetben eldönteni, Izrael a legjobb példa erre, és ugye ezért folyamatosan egy belső problémát okozott. Még egy dolgot szerfejtetem említeni az imént, hogy hasonlítsunk össze csak az utolsó három hétből egy Trump kampányrendezvényt, egy Harris kampányrendezvénnyel. És igazából azt lehet látni, hogy a Harris kampányrendezvények esetében én legalább 2-3 példát tudnék mondani az elmúlt 3 hétből, amikor Kamala Harris beszédét a saját táborán belül valaki félbeszakította valamilyen bekiabálással. Zárójelbe jegyzem meg, egyik alkalommal valószínűleg pont katolikusok voltak, és ugye ott is jeleztek, hogy hát akkor ti keresztények azt kiabálták, hogy most vagy Jézus király, vagy Krisztus király, és akkor ezt megoldtak a helyét, és hát végül is azt mondta, hogy hát akkor ti a rossz rendezvényre jöttetek. Hát ez sem volt pluszpont a katolikusok körében, de nem is erre gondolok elsősorban, hanem megint csak a Izrael kapcsán a palesztin barát Izrael szemben kritikussal, főleg 18-29 éves korosztályhoz tartozó ugye tulajdonképpen potenciális demokrata szavazókra gondolok, akik megzavartak egy-egy Harris, és egyébként korábban már Biden rendezvényt is, de ugye Harris és Biden nem mert ezekkel a problémákkal, ezekkel a helyzetekkel mit kezdeni, mert hogyha keményen felépelnek, akkor potenciálisan elveszíti, vagy elveszítheti a progresszív szárnyát a demokrata pártnak, vagy a szavazókat, ha meg nem tesz semmit, akkor meg hát gyengéne bizonyul. Ezt azért mondom, mert Trumpodon ilyet nem láttunk. A republikánus táboron belül is vannak viták, vagy ott van az orosz-ukrán háború például. A republikánusok többsége végül nehezen, de már áprilisban megszavazta a 63 milliárd dollárt Ukrajnának. Mégsem láttunk olyan rendezvényt, ahol Donald Trump beszédé félbeszakította volna valaki, hogy na miért kellett ennyi meg ennyi pénzt adni megint mondjuk ennek vagy annak az országnak. Tehát azért mondom, hogy ilyen szempontból a belső feszültségek, ennek a sokszínű koalícióépítésnek, amiről az amerikai politika szól mindkét pártban, a belső feszültségek demokrata oldalon sokkal jobban kibuktak, és ennek már voltak előjelei fél évvel ezelőtt, csak hát nem gondolta volna mindenki, hogy igazából ez majd ilyen szinten komoly választási következményekkel jár majd.
Követtem én is Donald Trump beszédét, a mi időnk szerint reggel, korán reggel mondott beszédet. Azt is mondta többek között, hogy lezárjuk végre a határokat. Olyat is mondott, hogy kellenek a bevándorlók, de legálisak kellenek, ugye volt egy ilyen félmondata is. Ön mit tart legfontosabbnak kiemelni ebből az első beszédéből Trumpnak?
Az a helyzet, hogy ezt a beszédet nem hallottam, éppen órát tartottam az egyetemen, úgyhogy nem hallottam a beszédet, viszont úgy tudom, hogy a beszéd elején ugye elmondta, hogy ő most újraegyesíteni a nemzetet, és hogy újraindítaná a gazdaságot. Na most én az előbbit emelném ki, nemzet újraegyesítését. Ez egy standard mondat, tehát ezt általában szokás használni minden választás után, hiszen minden választás végső soron, főleg egy, hát hivatalosan nem, de végső soron mégiscsak két párt rendszerben egy zéró összegű játékot szokott eredményezni. Egyik fél nyer, másik veszít, és ahogyan a közelítünk a választáshoz, egyre eldurvul a kampány, ez régebben is így volt, és hát a végén azért szükség van arra, hogy elássuk a csatapárdot. Tehát ez a mondat, hogy hát rendben van, akkor egyesítsük a nemzetet, ez főleg egyébként a polgárháború óta, tehát 1860-as évek közepe óta, ez egy alapvető, úgymond kijelentés, ha úgy tetszik, egy triviális, egy evidens dolog. Ugyanakkor a mostani kampány viszonya között, és hát a mai feszültséget figyelembe véve azért különösen is van aktualitása. Ez minden esetre egy szép mondat volt részéről, én úgy gondolom, és ezt mondanám, hogy Harris nyerte volna az elválasztást, és ő mondta volna ezt, tehát alapvetően ez egy helyes meglátás. Az más kérdés, hogy hát majd nyilván ezt majd apró pénzre kell majd váltani, tehát ténylegesen a gyakorlatban is kell majd gesztusokat tenni a másik oldalnak, és persze ez kölcsönösen is igaz. Szerintem az egyik nagy kérdés a mostani választást követően és az elkövetkezendő években, hogy az a toxikus identitáspolitika, ami eluralkodott igazság szerint főleg a demokrata oldalon, de hát nyilván annak a folyamánya, hogy a republikánus oldalra is hatást gyakoroltak. Szóval ezek az elgondolások, hogy itt vannak a társadalomban örök nyertesek és vesztesek, kizsákmányoltak és kizsákmányok, vagy hát kihasználók, és hogy tulajdonképpen ezek ilyen állandó történelmi törésvonalakat hoznak létre.
Hát ez ugye erről nem lehet a marxista osztályharc körülbelül, egy kicsit ilyen új marxista gyökerű dolog.
Itt nem lehet egyről a kettőre lépni. Még hogyha el is fogadjuk esetleg ezeket a sérelmeket, hogy ezek valósak lennének, ugye ez meg külön vita van, hogy ezek mennyire valósak, de valahogyan mégiscsak tovább kellene lépni, ugye ez, ha kell megérzem, hogy a keresztény elpárás is, hogy hát rendben van, volt bűn, meg bűnhődés, és hogy van, hogy bűnbocsánat, akkor lehessen tovább lépni. Ez azért emeltem ki az identitáspolitika kapcsán, mert azért voltak olyan jelek, például amit említett, hogy várja a bevándorlókat Donald Trump, de legálisan kell, hogy jöjjenek. Ugye ezt már korábban is mondta az elnökség alatt, mert én elképzelhetőnek tartom azt is, hogy a nagy arányú spanyolajkú szavazat Donald Trumpra, ugye azért is érkezhetett, mert ők egyébként, majd a spanyolajkúak, a legálisan, további években legálisan beérkezett spanyolajkúak egyébként az illegális migrációnak az első számú áldozatai, olyan értelemben, hogy hát ők azok, akik egyrészt össze tudják hasonlítani a saját helyzetüket, hogy nekik több mint 10 évbe tellett megszerezni az amerikai állampolgárságot, nekik nem segített senki, most sarkított, nyilván kaptak segítséget, de hogy nem történt az, hogy csak úgy átmentek a határon, szemet hunyt fölöttük a hatóság, egy-egy menedékvárosban mondjuk kaptak közpénzből anyagi támogatást, aztán a végén, ugye, akik ezt végül megkapták most, azok végső soron gazdasági szempontból az ő konkurensei, tehát vetétársai a piacon. Szóval ezért mondom, hogy az, hogy a spanyolajkúak egy része Donald Trumpra szavazott éppen ezért, az ebből a szempontból egy jó jel annak, hogy a bőrszín meg az etnikai hovatartozás az nem határozza meg, nem eleve elrendelő erővel bír az illetőnek a szavazatát illetően, hanem ő saját maga, a saját gazdasági, társadalmi helyzete, világképe, bármi alapján el tudja dönteni, hogy ő most melyik pártra, melyik jelöltre szavaz. Normális esetben ez így működik, csak az identitáspolitika ugye nem ezt mondja, hanem azt, hogy a bőrszín determinál, vagy a
ilyen vagy olyan identitás. Fekete vagy latinó vagy, köteles vagy. Szavazatot leadni.
Igen, van,
ez egyre kevésbé van így.
Hát meglátjuk, hogy ez változik-e, tehát ezért mondom, hogy ilyen szempontból itt elképzelhető, hogy lesz egy változás, ha nem is egyik napról a másikra, de lehet, hogy az a fajta identitáspolitika, ami a 2010-es évek óta elindult, az elképzelhető, hogy ez már egy jele annak, hogy talán ez elment a falig, és hogy akkor innentől kezdve talán csökkenni fog a jelentősége. Majd meglátjuk persze.
Az jutott eszembe, amikor azt mondta, hogy most majd úgy elsimítják az ellentétet az amerikaiak között, hogy kibékítik. Ennek vajon a része lesz az is, hogy a sajtó is jobban egyensúlyba kerül, most 4-5 arányban tulajdonképpen kisebbségben van a republikánus párti sajtó, akár a közösségi médiumokban, akár a nagy televíziók, rádiók szempontjából. Tehát itt lesz valami egyensúly?
Nem hiszem, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy lesznek olyan sajtóorgánumok, amelyek ugye inkább balra húznak és kritikusabbak Donald Trump-al szemben, akik erre már készültek. Mondok egy konkrét példát, ugye nagy hír volt még egy héttel ezelőtt, hogy a Washington Post, amely szinte talán a 70-es évek óta szinte minden választáson elmondta, hogy melyik jelöltet támogatja, és ez többnyire demokrata volt, ha jól tudom. Meg hát az utóbbi évben biztosan a demokrata jelölt volt. Ugye most idén bejelentette ugye a tulaj, hogy nem szándékozik megnevezni, hogy kit támogat. Most nem azért, mert megváltozott volna a világképe vagy a preferenciája, hanem elképzelhető, hogy olvasotta te a levelekből, és lehet, hogy számára sem volt biztos az, hogy Kamala Harris mondjuk behúzza ezt az elnökséget, és ennek megfelelően azért megpróbáltuk egy kicsit hátrávenni. De őszintén nem hiszem, hogy a média vagy erőviszonyok érdemben változnának az Egyesült Államokban. Itt nagyon sok múlik azon tényleg, hogy hogyan reagálja le a másik oldal egyébként ezt. Mondok egy másik például, hogy identitáspolitikáról beszéltem. Egy gesztusra Donald Trumpra biztosnak készülnie kell. Ugye az elmúlt 20 évben, most ez volt a második alkalom, hogy hát női elnökjelölt indult az elnökségért, és alul maradt, és ezúttal is ez Donald Trump akadályozta meg. Na most nyilván nem erről szólt ez az egész választás, hogy most megakadályozzuk a női elnökséget, ami előbb-utóbb biztosan megkövetkezik. Kétségem nincs, tehát a republikánusoknak is volt női elnök jelölt aspiránsa Nikki Haley személyében például.
Hát jó, csak legyen rátermet, ne azért válasszák meg, mert nő, hanem mert
persze, csak azt mondom, hogy ezt is identitáspolitika mentén meg lehet fogalmazni, hogy na, akkor Donald Trump lényegében megint bevitt, most csúnyán fogalmazott, bevitt egy gyomros gyakorlatilag az első női elnökségnek az ügyébe. Nyilván nem erről van szó, de alapvetően lehet ezt így is keretezni, szóval én nem lennék meglepve, hogy azért a sajtóval való hadakozása, hogy tetszik, a második Trump adminisztrációnak hasonló fejezeteket fog megnyitni, mint az első, csak hát majd rutinosabb lesz. Még egy gondolat, lehet, hogy a sajtónak is egyébként jót tesz az eladások szempontjából. Tehát például a CNN nézettsége, nagyon érződött, miután Donald Trump ugye elvesztette a választást, ami 2020-ban, hogy utána a nézettsége csökkent. A Trump elnökség alatt ugye szolgáltatta az anyagot, és gyakorlatilag azok, akik kifejezetten kritikusak voltak, majd választók, meg nézők a Trump adminisztrációval szemben, ők nyilván ehhez meg más orgánumokhoz tudtak fordulni, hogyha valamilyen erről szóló hírt kerestek, vagy információ után kutattak. Ez teljesen rendben is van egyébként, tehát nincs ezzel probléma. Azért mondom, hogy bizonyos szempontból akár egy win-win helyzet is kialakulhat. Persze nyilván kell némi cinizmus ehhez. Én nem hiszem, hogy egyébként a közhangulat azért gyorsan javulna az Egyesült Államokban, tehát ez biztosan idő fog kelleni.
Számomra meglepő volt Donald Trump beszédében, hogy arányaiban viszonylag elég sokat beszélt Elon Muskról. Nagyon felmagasztalta őt. Vajon miért?
Hát ez mindenkinek meglepő volt, mint hallottam, mondom, én nem hallottam legalább a beszédet, de beszéltek kollégák, és elmondták, hogy hát ez valóban megtörtént. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez kifejezetten Elon Musknak szólt, nyilván neki is, de egyébként Donald Trumpnak egy-egy beszédében azért felfedezhetők némi indokolatlan elemeknek már, mint hogy...
Spontaneitás.
Így van. Hát én most mondok egy konkrét példát, én még múlt héten a Joe Rogan podcastban egy online rádióadásban tartott egy 2,5 órás beszélgetést. Az egyik leghallgatottabb rádióműsorról van szó, és egyébként valószínűleg a fiatalokhoz, így van, valószínűleg hozzájárult, hogy a fiatalokat, vagy a bizonytalan fiatalokhoz elérjen az ő üzenete, vagy általában az ő jelöltsége. és hát egy kb. Másfél órát hallgattam meg abból a 2,5 órából, sokkal többet nem tudtam meg mondjuk az ő programjáról, jó mondjuk amúgy is követtem.
De őt hozta a Trumpot.
De konkrétan például az első, nem is tudom, 5-10 perc az eltelt azzal, hogy akkor Joe Rogan megkérdezte, tehát a műsorvezető megkérdezte, hogy na milyen érzés volt az első este a Fehérházban. És akkor elindult ugye a válasz, majd a válasz közepén úgy elkezdett beszélni ugye a volt elnök, vagy hát most belendő újabb elnök arról, hogy hogyan győzte le a riválisait az előválasztáson, hogyan nézett ki a választás, és akkor egy idő után ugye a műsorvezető mondta, hogy tisztelt tudom, hogy igen, tudjuk, ott voltunk, láttuk, ez rendben van, de hogy az első este a Fehérházban, tehát ahol csak ön volt ott.
Na jó, de most ugyanígy vagyunk, mert én most arról kérdeztem, hogy Elon Musk miért volt olyan ilyen súlyan jelent. Tehát rendben szerepe volt a spontaneitásnak is, de persze, nyilván annak mondom is, hogy azért ő nagyon hálás lehet Elon Musknak a választási győzelemért.
Valószínűleg igen, mert nagyon jól tudott Elon Musk mobilizálni. Ugye egy rossz nyelvek szerint azért ez feszegette a választói törvényeknek a határait, hogy ő ugye azzal buzította a csatatér államokban a még nem regisztrált szavazókat, hogy menjenek el regisztrálni, és majd szavazzanak, mert kisorsol közöttük, hogy emlékszem, 1 millió dollárt. Tehát, hogy Elon Musknak azért voltak ilyen húzásai, de gyakorlatilag ugye Elon Musk azért is egy kiemelt szereplő a republikánus térfélen, mert ugye megtestesíti azt, amit még a főáramlatú republikánusok is még alapvetően vallanak az Egyesült Államokkal kapcsolatban, hogy ez igazából az egyéni vállalkozásnak, a vállalkozói szellemnek, ami mindig a hazája, és hogy Elon Musk tulajdonképpen ennek a nagyon jó példája, tehát, hogy aki tulajdonképpen egy magánvállalkozást indít elektromos autóknak a fejlesztésére és gyártására, illetve konkrétan mondjuk ugye űrprogramban is foglalkozik magánszereplőként, csak alapvetően a republikánus táborban ez jobban eladható, és kontrasztba állítható mondjuk azzal a demokrata gazdaság és társadalom politikával, ami inkább a szövetségi kormányzatnak a szabályozó szerepét emeli a középpontba, és nem az egyéni felelősségvállalást.
Kamala Harris nem állt a választók elé, a kampányfőnöke mondta le a meghirdetett beszédét helyette. Az azt jelenti, hogy beletörődött a vereségbe a demokrata stáb, nem fognak újra számlálást kérni?
Valószínűleg igen, tehát Hillary Clinton esetében is ez volt 2016-ban, ha visszaemlékszünk, és ez már egy rossz ómen volt egyébként ma, vagy idő szerint reggel. Jogi értelemben elképzelhető, hogy megtámadnak egy-egy körzetet vagy államot, de mivel a különbség az viszonylag nagy, ezért ráadásul a többségi, tehát lélekszám alapján is egyébként több szavazatot szerzett egyelőre Donald Trump. Én nem hiszem, hogy ezt megtámadná a Harris kampány.
Január 20-ai beiktatása előtt még egy próbatétel áll Donald Trump előtt. November 26-án hirdetnek ítéletet a peres ügyében. Ez befolyásolhatja még valahogy a...
Nem hiszem, hát mindenképpen egyébként történelmi pillanat abból a szempontból, hogy ugye precedens nélküli helyzet, ugye általában hivatalban lévő elnök ellen, és ugye erről most még nem beszélhetünk, de hivatalban lévő elnök ellen szövetségi büntetőeljárásokat nem folytatnak, tehát a 4 vádemelésből 2, ha úgy tetszik, hát nem elévül, de hogy ezt gyakorlatilag eltűnik. A tagállamiak lesznek érdekesek, konkrétan az említett ugye Manhattani, tehát New Yorki, illetve a Georgia állami. Én valószínűleg tartom, hogy ott alapvetően azért az ügyvédek, meg a jogászok azért találnak erre megoldást. Nem hiszem, hogy ez érdemi akadályt jelentene az ő politikai pályája szempontjából.
Hogyan hat majd az Európai Unióra az amerikai fordulat? Tehát most tényleg így a legfrissebben nem hosszú távra kérdezem, hanem akár csak így kommunikációs szinten, hogy egy kicsit visszavesznek-e.
Én azt mondanám, hogy amikor belemélyednék akkor így a különböző témában, mint kereskedelempolitika, meg védelempolitika, hogy igazából folytatódik az, ami a Donald Trump első 4 évében volt, hogy tabu témákat fog majd kendőzetlenül bemutatni. Ennek egy része nem lesz új, tehát régi amerikai sérelmek vagy panaszokat fog majd felhozni. Az más kérdés, hogy a sajtóban ezeket lehet, hogy tüntetnek föl, hogy erről soha senki így nem beszélt volna. De valószínű, hogy itt régi, mondom, amerikai panaszok jönnek elő, itt kereskedelempolitika, védelmi kiadások tekintetében elsősorban. A kérdés az, hogy itt konkrétan ez megmarad a retorika szintjén, vagy ténylegesen majd valamilyen eszközt, mondjuk védővámokat, vagy valamilyen más úgymond fenyítő eszközt a Trump adminisztráció alkalmaz-e az európai szövetségesekkel szemben, amivel úgymond megváltoztatja ezekben a kérdésekben a hozzáállásukat. Elképzelhető, hogy mondjuk Kínához próbálja igazítani, vagy a Kína ügyében próbálja igazítani az amerikai állásponthoz az európai állásponthoz. Itt azért nehéz ezt megmondani, mert ugye Donald Trump meg általában a republikánusok ugye nem Európára egészként tekintenek, hanem adott esetben ugye a tagállamokat látnak, ugyanakkor kénytelen bizonyos kérdésekben, például kereskedelem politikában az Európai Unióval is nem külön tagállamokkal tárgyalni. A védelmi kérdésben meg ugye a NATO-ban zajlanak ezek a diskurzusok, amire mindenképp lehet számítani, hogy ténylegesen majd ezek a régebben már megismert amerikai hát elvárások, illetve panaszok jönnek elő, csak hát diplomáciai szempontból szokatlan módon, kendőzetlenül és tényleg tabu témákat feszegetve.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, a Kerengő külpolitikai beszélgetésekben ma az amerikai elnökválasztásról beszélgettünk. Vendégünk volt Csizmazia Gábor, Amerika szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. A technikus Pap Klaudia, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.